megjelent Egressy Zoltán új regénye a Holdon, amely, ha lehet mondani, a lehető legérzékenyebben reagál a közhangulatra és a közfélelmekre. Műfaját tekintve egy sci-fi, jól mondom, Zoltán? Ez jó?
Hát ez már is egy ilyen vitatéma, vagy nem tudom, hogy mondjam, szóval ilyen beszélgetésekben ez általában előkerül, és általában mindjárt a beszélgetések elején, mert pont ezért nyilván nem véletlenül, mert ez valóban felmerül. Hát miután 2050-ben játszódik, és a Holdon játszódik egy része a regényre, és hát tele van fantasztikummal, meg némi tudománnyal, tehát önképpen nehéz cáfolni. Én mégis cáfolnám, szóval én azt gondolom, hogy nem sci-fi, tehát én legalábbis nem annak írtam, tekinthető annak az előbb elmondottak alapján, de szerintem ez egy szürrealista szerelmi történet, csak éppen a jövőben játszódik. Hát akkor most sci-fi vagy nem sci-fi.
Hát ezt a szürrealista szerelmi történetet lecserélhetnénk politikai ilyen krimire is, vagy még tudnék még egy sor ilyen jelzőt, vagy társadalmi, nem tudom, szociotriller, azt hiszem ez a legjobb, szocio-szkifi thriller, megtaláltuk.
Jó, akkor legyen ez.
Minden esetre valahol a 17-es évekbe kezdődik, amikor elkezdődnek a környezeti katasztrófák és az katasztrófák által kiváltott pánikok, és eltart 2051-ig, tehát egy ilyen időintervallumot látunk át, sőt nem csak a Földön történteket követhetjük, hanem a Földről való tovább lépést, menekülést is követni tudjuk. Én látok egy párhuzamot a Térei János legkisebb jégkorszakával, és az, hogy ennyire mélyen foglalkoztat a környezeti katasztrófa, mondjuk ez nem nagy kunszt, hiszen mindannyiunkat foglalkoztat, de az, hogy ilyen történeti perspektívába helyezett, az már a te írói truvájod.
Hát volt nekem egy korábbi regényem, a 100 000 eperfa, ami egyébként a Térei könyv előtt jelent meg, amivel szintén tulajdonképpen egy ilyen meteorológiai problematikával foglalkozott, pontosabban hát az volt a középpontban, Kárpát-medencében, Közép-Európában eláll a szél, tehát egy totális szélcsend állt be, aminek nyilván ugyanaz a szimbolikája megvan, ami esetleg ennek az új könyvnek. Tehát igen, de ez nem azt jelenti, hogy én egy ilyen meteorológiai vagy klímakatasztrófai szakember lennék, vagy reggeltől estig ezen gondolkodnék, de hát ez most tényleg eléggé benne van a levegőben. Egyébként az a fajta pánik hangulat, vagy nem tudom, ami felerősödött az utóbbi hónapokban, az egyébként akkor még, amikor elkezdtem ezt a Holdont írni, még ez nem volt ennyire jellemző, tehát ez egy kicsit úgy közbejött a regény megjelenése környékén. Egyébként, igen.
És te ezt a reális pánik hangulatot, tehát ezt a megvalósuló pánik hangulatot hogy élted meg, tudva, hogy te ezt már végig játszottad egy képzeletbeli síkon?
Hát igen, itt azért ez, hogy mondjam, ez egy része, mondjuk a közeg egy része ebben a regényben, tehát alapvetően nem erről szól azért, és ezt jól mondhatod, a 2050-es, 51-ig megy el a történet, onnan mesél a narrátor, tehát igazából elmeséli az elmúlt 30 évet, tehát 2050-ből visszatekintve, hogy mi történt, pontosabban magyarul, hogy mi fog történni Magyarországon, Európában, a Földön, illetve a Holdon, de hát ez azért, ezt hozzátenni, ez egy gondolatkísérlet, és nagyon remélem, hogy nem az fog megvalósulni és bekövetkezni, amit ez a Látszabolcs nevű főhős elmesél.
De nem válaszoltál arra, hogy a pánikot milyennek láttad. Miután a te szereplőid...
A pánik szót azt én használtam, lehet egy kicsit túlzás, de minden esetben most a hírek középpontjába ez előteljesen bekerült. Ugye itt megint az történik, hogy van egy valós vízhelyzet, és hát ezt ugye pontosan azok az emberek, meg azok a döntéshozók próbálják összekönni az asztalon, akiken nagyon sok múlik. Tehát ezt az elmúlt időszakban, én úgy fogalmaztam egy interjúban, hogy konkrét őrültek kerültek nagyon fontos országok élére, vagy fontos pozícióba, az nem sok jóval kecsegte, miközben természetesen nem tudjuk pontosan, miután nem vagyunk szakemberek, hogy mi történik, tehát az ózonjuk például most egy kicsit jobban áll, ezt most olvastam egy-két héttel ezelőtt, ennek lehet örülni, de hát abban mi van, az következik, hogy akkor most megint őrült módon vissza lehet állni a környezetszennyezése. Hát az egy kicsit riasztó tényleg egyfelől, hogy nem akarnak nagyon tenni ellene. Másfelől, hogy én Budapest belvárosában élek, és hát most volt egy-két külföldi utam, ahol szintén nyilván nem jó a levegő, de ide visszatérni egészen borzalmas ilyen szempontból. Tehát egyszerűen érzem, hogy ez nem vicc.
Na, most a te regényednek az egyik alap tézise vagy üzenete számomra, hogy ezekhez a folyamatokhoz, ezekhez a tapasztalatokhoz, élményekhez, benyomásokhoz való viszony alapvetően átírja az emberek kapcsolatát is. Nota bene, a te főhősöd egy katasztrófa turistába szeret bele, akinek a beszédes neve Apáti Anna. Otthon gyakoroltam, hogy ezt úgy mondjam ki, hogy ne ültessek bogarat az olvasó, hallgató fülébe.
Apáti Anna, kérdezted, hogy néhány korábbi novellámban is szerepelt már ez a főhősnő. Az a probléma, hogy nem feltétlenül tudom azonosítani ezzel a regényhőssel, mert én ugyan szeretem azt, hogy korábbi szereplőim visszatérnek, tehát bizonyos színdarabjaim szereplői visszatérnek egy másik színdarabba, sőt, ilyen műnem átjárások is vannak. Apáti Annának a nevét nagyon szeretem, és viszont sajnos ugye néhány korábbi novellámban szerepelt egy olyan szereplőként, aki nem lehet azonos ezzel a regényhőssel. És egyébként nem is katasztrófa turista valójában, kiderül a regény végére, de a főhős sem látszabó, és valóban azt hiszi, hogy az. Mert hát igen, és akkor itt visszatér a klímakatasztrófa, ugye, hogy ugye a történet szerint mindenféle borzalmak történnek a Földön, szökőár, nem tudom, tehát katasztrófák, és akkor az egyik ilyen helyszínen látja meg Látszabolcs ezt a nőt, és ott azt hazudja neki a nő, hogy a katasztrófa turista, és utána minden, ami utána történik, összedől a pizai fertőzött rony, Liverpool elállatja a víz. Tehát ilyen alkalmakkor a férfi főhős Látszabolcs ugye elmegy ezekre a helyekre, hát ha találkozik a Páternával, tehát üldözi ezt a nagy szerelmét, szeretné megtalálni, sehol máshol nem bukkal rá, és aztán, hát igen, ez kicsit átszövi az életét. Aztán végül egészen a Holdig jut, ami egyébként szintén egy ilyen meseszerű elemnek tűnik, most így elmesélve hallgatom a saját hangomat, de azt azért szeretném elmondani, hogy ez a 30 év, ami minket most elválaszt durván a 2050-től, ez a tudomány szempontjából, hogy mondjam, ez semmi, tehát rengeteg minden történhet addig, tehát az, hogy hold kolóniák léteznek 2050-ben Holdon, az valószínűleg meg fog történni. Az, hogy magyar kolónia lesz-e, történet szerint van, abban nem vagyok biztos, de hát a történet szerint van, még pedig a Hold túlsó oldalán.
Miért volt neked fontos, hogy ezt a Hold letelepedést ilyen nemzetállami szinten rendezd?
Hát én úgy félő, hogy ez az történne. Egyébként erre is vannak jelek, hát oroszok, amerikaiak már most versenyeznek, és sőt már az is fölmerült, hogy az amerikaiak, hogyha ott letelepednek, akkor kikiáltják az Egyesült Államok egyik tagállamának azt a területet, de hát ezt szerencsére elvetették. Bizonyára ez így fog történni, és hát igen, tehát ott a történet szerint ott is katasztrófába torkolik ez a versengés és kísérletezgetés.
Tulajdonképpen ez a Holdra költözés, ez a van B-terv első látásra, vagy van egy másik világ, vagy van másik. Tehát, hogy nekem az legelején ez az ígéret fogalmazódott meg, aztán kiderül, hogy nem másik, hanem ugyanolyan, vagy még rosszabb, vagy ismétlődik, és mindig ugyanabba a folyóba lépünk bele, mondom, nem véletlenül.
Tartok tőle, hogy ez így történne, igen, miközben egyébként, és hát egyébként igen, ez is realitás, tehát valóban, nem speciális, nem a Holdat nézték ki, de hát ugye, folyik ez a keresgélés, hogy hova menekülhetne az emberiség. Egyébként ez egy régi érdekes problémafelvetés. Nagyon gyerekkoromban ment az Alfa Hold Bázis című sorozat, és én ennek most megnéztem néhány epizódját, és nagyon furcsa, én gyerekkoromban ezt nagyon féltem tőle, mindenféle úgy emlékeztem, hogy különböző szörnyek szerepelnek benne, és hát most így visszanézve, hát érdekes, de tényleg azért a meseszerűség az egy kicsit erősebb, mint a félelmetesség benne, de ott is, ugye ennek volt egy második évada ennek a régi sorozatnak, és tulajdonképpen ott is arról szól a történet, hogy keresnek egy másik élhető bolygót. Ott mondjuk kényszerűségben, mert a történet szerint a Hold letér a körüli pályáról, és elindul az űrben, és ott van egy alfa hold bázis, és akkor ők mindenféle pontok mellett haladnak el. Tehát ez nem egy új problematika, és nekik is az a gondjuk, hogy hát egy ilyen élhető másik világot keresnek, de az a helyzet, hogy akárhova jutnak, mindenhol azt tapasztalják, hogy igen, ezek a földön létező problémák, ezek ott is. Az élők között mindig ugyanezek a problémák ismétlődnek.
Hát a nagy kérdés az, hogy miért ismétlődnek. A te regényedben amúgy van radikális váltás, úgy látszik, hogy a válságszótól most már nem tudunk megszabadulni, mert hogy itt a Magyar Királyság hoz döntéseket immár a Holdon. Többek között azt a döntést is, hogy ragaszkodnak a Tehetség tengere nevű telephelyhez, pedig ez nem a legjobb. Miért királyság?
Igen, hát ez egy némi kis ironikus irónia próbál lenni. Igen, hát a történet szerint 2031-ben kikiáltják Magyarországon a királyságot, és hát ugye nyilván ott a tudósok próbálnak tanácsokat adni, vagy próbálják megszerezni a jó helyeket, ugyanis ennek is utána néztem természetesen. Azért a Holdon vannak viszonylag jó kutatási körülményekkel rendelkező helyek, ahol mondjuk csak mínusz 180 fok van, de meg tudják teremteni kráterekben, vagy mindenféle búrák alatt a jó életkörülményeket. De a történet szerint a magyar tudósoknak a véleményét szélesöpri a magyar vezetés, és ragaszkodik a Tehetségtengere nevű kráter. Egyébként ez létezik, a Tehetségtengere elnevezésű hely a Holdon, csak sajnos a Hold túlsó oldalán van, amit egyébként tévesen sötét oldalnak szoktak nevezni, hogy nincs holdat, nincs sötét oldala, ugye, csak ugye nem látjuk innen. És akkor ott oda kerül a magyar kolónia. Hát ez az ironikus része a dolognak. A királyság rész, hát az megint csak a visszatérnek erre a kifejezésre, amit használtam, egy gondolatkísérlet, tehát hogy a jelenlegi folyamatok éppensége vezettetnek oda is. Majd meglátjuk. Még van addig több, mint 10 év.
Nehéz azért erről a könyvről most úgy beszélni, holott tényleg, ahogy hallja a hallgató is, ez egy masszív fikció, és egy nagyon alaposan konstruált képzeletbeli világ, sok-sok részlettel, meg kalanddal, meg fordulattal, meg tényleg el lehet veszni a Holdon, vagy ebben a holdvilágban. De hát a valóság azért ráírja magát, például az államhatalom és a tudományos vagy akadémiai szféra közötti vita, konfliktusok, a természettudósok speciális helyzete. Ezt te hogy láttad, hogy érzékelted, vagy mennyire érzed azt, hogy ez most egy sajátos kontextust teremt a te regényednek?
Hát igen, egy kontextus teremt, ez kétségtelen. Én azt érzékelem, és arról is próbál szólni ez a dolog, annak a veszélyéről, amit én itt tapasztalok, tehát az autonómia megszüntetésének a kísérletei, hogy finoman fogalmazzak, azok én elég erőteljesen jelen vannak most itt nálunk, és hát szerintem ez borzalmasan veszélyes. Az, hogy közben egyébként pont a Magyar Tudományos Akadémia kapcsán volt megint egy, ugye az megint később jött, tehát ahol megírtam ezt a könyvet, nagyon sok dolog így félelmetesen azonnal kezd beigazolódni. Például az utcában, ahol lakom, ott konkrétan eltűntek a hajléktalanok, de mikor rá eltűnt már ez a két hajléktalan, aki nagyon sok hónapja vagy éve itt volt a környéken, addig már megírtam azt a részt, ami pont erről szól, hogy tűnnek el a hajléktalanok, és amikor írtam és leírtam ezt a két konkrét hajléktalant, azok pont azok voltak, akiket én itt látok. Majd ezt követően, amikor megírtam ezt, az még nem jelent meg a könyv, de már nyomdába volt, egyszer csak nyom nélkül eltűntek, mert nem tudom, hogy hova tűntek, itt volt a cókmókjuk, lehet, hogy arrébb mentek egy-két kerülettel, nem tudom, de tényleg eltűntek.
Nem kapcsolt be benned az írói paranója? Nem kezdett nézni a nagy testvért, hogy olvasgatja?
Hát ebben a regényben azért egy-két dolog van, ami még azért nem valósult meg. Itt van például a nyomkövető, amiket a történetszerűen beültetnek elsőként Magyarországon a csecsemőkbe. Erről még nem hallottam, hogy történt volna. Vagy az elmetisztítás, ami szintén egy ilyen felvetés a könyvnek. Ez talán még nincs, de hát igen, aztán a paranoia bekapcsolja, igazad van.
Jó, hát mondjuk nagyon remélem, hogy olyanok nem olvassák ezt a könyvet, akik ötleteket keresnek.
Igen, egyébként erre gondoltam sok más könyv kapcsán, amit nagy élvezettel, szeretettel és rémülten olvas az ember, hogy igen, tehát néha én is gondolok erre, hogy nem kéne ötleteket adni. Ugyanakkor viszont az ember fantáziája egy kicsit meglódul és elindul, hogy azok a folyamatok, amikben élünk és amik körülvesznek minket és amit tapasztalunk, az hova vezethetnek egyszerűen logikus folyamányaként a történéseknek, hát akkor ide jut az ember.
Te így, hogy ezt a 30 évet végig gondoltad, láttál-e olyan momentumot, olyan folyamatot, ahol le lehet erről a kényszerpályáról szállni?
Vannak, ez nem mint a magyar labdarúgás, vannak biztató jelek. Tehát én ezt 40 éve hallom, hogy mindig kikapunk, de vannak biztató jelek. De mondjuk egyébként tényleg vannak. Tehát szerintem én történelemszakos voltam, és azért magyar történelemszakra jártam, és nagyon sok olyan világpolitikai történelmi esemény történt az emberiség történetében, amit abszolút előre semmilyen módon nem volt előrelátható. Tehát úgy zuhantak össze, és szűntek meg rendszerek, helyzetek, úgy változott meg egy pillanat alatt a világ, kis helyi szinten, vagy globális szinten is, ami nem volt előrelátható, nem volt logikus. Tehát biztató jelek is vannak, de lehet, hogy biztató jelek nélkül is hatalmas változások történhetnek. Ezt nem lehet tudni, szóval ez kiszámíthatatlan, és ez a része az emberiség történetének tényleg nem logikus.
Ez a fajta frász vagy pánik, amiben élünk, ez pozitív vagy negatív hatással bír-e? Mondjuk el a hallgatóknak, hogy Apáti Anna aztán felbukkan a regény végén, és kiderül, hogy nem katasztrófa turista, de nem mondjuk el, hogy akkor kicsoda, micsoda, mert akkor az olvasó nem lesz annyira motivált.
Igen, pedig tulajdonképpen ahhoz, hogy az egész könyv, végkicsengését kicsit érthető legyen, hogy beszéljünk, az el kéne mesélni a legvégét, amit persze nem szerencsés ilyenkor. Nem tudom meddig, tehát megjelenik egy könyv, akkor vagy bemutatnak egy filmet, igazából sose tudom, hogy meddig számít spoilerezésnek, de hát mondjuk viszonylag még friss ez a könyv, tehát még ne áruljuk, hogy mi a legvége. Van egyfajta szimbolikus, vagy nem tudom, milyen ellebegés mondjuk így a végén, ami egy kicsit talán megmagyarázva, meg helyre teszi az egész dolgot és a történteket, és hát kénytelen ott abban a helyzetben, ahol van a főhősen végig gondolni az életét, tulajdonképpen a könyv az életének a végig gondolása. Az, hogy mire jut, egyáltalán jut-e valamire, az, hát igen, most arra megint nem tudunk beszélni sajnos. Nem tudom. Az, hogy Apátenne feltűnik a végén, az is, hát igen, ez is jó, hogy most elárultad, de hát tulajdonképpen törvényszerű, hogy feltűnik, csak nem abban a formában, és nem pont úgy, ahogy esetleg az várható volna.
Mondjuk azt, hogy az emberek ilyen-olyan félelmeik és benyomásaik révén elkezdenek keresni és kutatni, számolni régi életeket és új életeket kezdeni. Ebben benne van a pozitív lehetőség.
Ebben benne, igen.
Na, hát bízunk benne, hogy hallgatóink is rávetik magukat a Holdra, legalábbis Egressy Zoltán Holdon című regényére, aminek nagyon-nagyon szép borítója van. Kis ablakból a magyar parlament épülete látszik. Jól mondom?
Jól, igen.
És kékes fényben fölötte ragyog a Hold. Na, hát világítson be az irodalom és a fikció ebbe a parlamenti világba. Sok-sok olvasót kívánok, és Egressy Zoltánt is várjuk majd adáskörzetünkben.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm a beszélgetést.